A nyári időszakban általában nincsen külön igehirdetés sorozatunk, hanem olyan igék vannak előttünk, ami valamilyen módon megszólítja az adott héten szolgáló igehirdetőt. És így van előttünk most, vagy így lesz előttünk most a Filippi levélből egy ige. Belevágunk a levél közepébe, és ezért talán fontos elmondani előtte, hogy Pál apostol írja ezt a levelet a Filippi belieknek. És Krisztusról szól ez a levél, Krisztusról tesz bizonyságot különböző módokon Pál, és ami a különlegessége az az, hogy fogságban írja ezt a levelet, és majd meg fogjuk látni, hogy miért olyan különleges az, hogy a fogságban, a nyomorúságban, kilátástalan helyzetben így tesz bizonyságot ez az ember a hitéről, és így tesz bizonyságot Krisztusról. Úgyhogy így van előttünk a Filippi beliekhez írt levél 4. részének 19. verse, mint az ige hirdetésünk alapigéje. Így szól Isten igéje. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Egy képzeletbeli utazásra hívnám a testvéreket. Ne Filippibe menjünk a börtönbe, hanem azt képzeljük el, hogy mi lenne, ha kifognánk az aranyhalat. Azt a fajta aranyhalat, ami teljesíti kívánságainkat, mondjuk legyen most egy kívánság. Mi történne, hogyha ha valaki nem szokott horgászni, szóval ha kapnánk egy aranyhalat, és az lenne a kérdés, hogy mi az az egy kívánság, amit teljesítsen ez a hal? Nem hoztam magammal aranyhalat, és egyébként sem vagyok benne biztos, hogy léteznek ilyen aranyhalak. Viszont az első gondolatok, amik eszünkbe jutnak, hagyok egy kis időt, hogy elérjen, hogy vajon mi lenne az első dolog, amit kérnénk. Talán az első gondolatok, amik eszünkbe jutnak, szólnak a szükségeinkről. Próbálnánk valamilyen szükségünket, valamilyen igényünket kielégíteni. Talán szólnának anyagi dolgokról. Próbálnánk az anyagi javainkat egy kicsit gyarapítani. Az is lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akiknek az első gondolata nem maguknak szóló kívánság lenne, hanem valaki másnak kívánnának valamit. A gyerekeinknek, az unokáinknak, a testvérünknek, legyen jó a szüleinknek. Valami, valakire ráruházni ezt a lehetőséget, hogy kívánjon ő, vagy valaki másnak jót akarni. Talán szólnák ezek a kívánságok vágyakról. Bárhogy is, lehet, hogy az örömszerzés lenne előttünk, bárhogy is, az biztos, hogy általában be tudjuk határolni, hogy mi az, amire szükségünk van. Mert hogy az, hogyha van egy kívánságod, mit kérsz, az arról szól, hogy mit gondolsz, mire van most szükséged neked személyesen. Viszont az is bizonyos, hogy sokszor a szükségeink terén nem látunk túl a felszínen. Az első dolog, ami eszünkbe jut, talán, hogyha egy kicsit tovább boncolgatnánk a kérdést, és a mélyre ásnánk, hogyha tényleg csak egy kívánságunk van, valószínűleg 10 perc múlva már egészen másra gondolnánk, hogy mi az, amit kérnénk. Azért hozom ide ezt a kérdést az ige hirdetésünk elején, mert hogy a felolvasott igénk valójában azt adja elénk, hogy az Isten ismeri a szükségünket, és betölti a szükségünket. Így lesz előttünk most a mai estén ez a két gondolatkör. Egyrészt, hogy az Isten ismeri a szükségünket, másrészt pedig az, hogy betölti a szükségünket. Mit mond tehát az igénk arról, hogy Isten ismeri a szükségünket? Egyfelől, hogyha ismeri a szükségünket, akkor ez feltételez egy aktív jelenlétet az életünkben. Hiszen azt tudom ismerni, akivel kapcsolatban vagyok, hogyha jelen vagyok az életében. A mindenható Istenről azt írja a 139. Zsoltár, hogy ő alkotott minket, hogy egészen bensőségesen ismer, mert hogy ő azt írja, hogy ő alkotta veséimet. A Zsoltáros itt arról tesz bizonyságot, hogy az Isten az, aki teremtőként a legmélyebben ismeri az ő teremtményét, és így a legmélyebben ismer minket is egyen-egyenként. Ő formált, márpedig aki formált minket, az ismer a legalaposabban. Hogyha készítünk valamit, mondjuk süteményt készítünk, ugye az összetevőit azt tudja elmondani, aki készítette azt. Azt tud a leginkább beszámolni a készítés folyamatáról. Hát akkor hogy ne ismerné a mindenható Isten, az alkotó, az ő teremtményét? És hogyha ismeri a teremtményét, akkor azt is pontosan tudja, hogy mire van szüksége, hogy mire van szükségünk nekünk egyen-egyenként. És ez az ismeret, azt látjuk, hogy a szeretetéből fakad. Mert hogy egyáltalán azért teremt az Isten, mert szeret. Az Isten szereti az embert. És ennek a szeretetnek az is a jele, ahogyan jelen van a világban. Beszéltünk erről az aktív jelenlétről. Jelen van az ő gondviselésével az egész világban. Van egy heidelbergi káténk, hitvallásunk, ami így fogalmaz a 27. kérdés feleletben. Isten úgy igazgatja a világot, hogy fa és fű, termékeny és terméketlen esztendők, eső és aszály, az étel és ital, a jó egészség és betegség, a gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenségből, hanem az ő atyai tanácsából és akaratából jő. Azt látjuk, hogy ellentét párokat tesz a hitvallás egymás mellé. Nem azt mondja, hogy csak a jó dolgok jönnek az Istentől, és az sem, hogy csak a rossz dolgok, és egyébként kell keresnünk valaki mást, hanem arról beszél, hogy a betegség és az egészség is az Isten gondviseléséből jön. Arról beszél, hogy az étel és az ital, az eső és az aszály, minden, ami jelen van a világunkban, az az Isten gondviselésének köszönhető, mert ő uralkodik. Ő rajta tartja a szemét ezen a világon, nem hagyta magára a világot. Arról beszél tehát ez számunkra, hogy úgy van jelen a világban, hogy van hatalma, és ezzel a hatalmával az egész mindenséget kormányozza. És itt meg is állhatunk egy pillanatra, mert hogy rendben rálátunk arra, hogy adott a világ, amiben élünk, ami körbevesz minket, és jó, a hitvallással együtt elmondhatjuk és hihetjük valósággal azt, hogy Isten gondot visel erről. Viszont ez így elég távoli tőlünk. És mégis, hogyha a saját szükségeinkre nézünk, akkor ez még nem sok mindent mond el nekünk. Mert hogy vagy érint minket az, ami éppen a világban történik, vagy nem, de még nem egészen személyes ez számunkra. Hogyha itt megállnánk, akkor távoli lenne ez az egész történet. És ezért fontos azt látnunk, hogy mi az, ami mindebből személyesen nekünk szól. Azt testvérek, hogy az Isten jelenlétéből, az ő ismeretéből és szeretetéből az fakad, hogy ahogyan a világot kormányozza, úgy egyen-egyenként is gondoskodik rólunk. Egyen-egyenként jelen van az életünkben. És ennek a példája Pál apostol is, aki írja ezt a levelet a fogságban, és úgy írhatja, mint akit az Isten minden egyes viszontagságban az életében leírja egyébként más helyen azt, hogy ő egészen be van avatva mindenbe, tud bővölködni és szűkölködni. Ismeri az üldözést és ismeri az elfogadást is. Pál apostol egészen megjárta a mélységeket és a magasságokat is az Istennel, és mindvégig hitvalló ember tudott maradni ebben. Azért, mert megélte azt, hogy minden körülmény ellenére az Isten vele van, és betölti a szükségét. Az Isten nem hagyja magára az övét. És ami még fontosabb talán ennél, hogy ahogyan a szükségeinkre gondolunk, a legnagyobb szükségünket, a végső szükségünket a fiában már betöltötte, azzal, hogy az életét adta értünk. Így tehát, hogyha arra gondolunk, hogy mi az, ami most hiányzik az életünkből. A múlt századi filozófusok azt fogalmazták meg, hogy az ember hiánylény, és valahogy a hiányainkból gondolkodunk, és sokszor az van előttünk, hogy mi az, ami hiányzik. Mellé teszi a mai igénk ennek az életvalóság mellé azt, hogy valójában, amire igazán szükségünk van, az Krisztusban már a miénk lehet. Mert hogy Krisztus az életét adta értünk, és így készen van a bűnbocsánat, és készen van az örök élet számunkra. A kérdés csak az, hogy hittel megragadjuk-e, és ha már a miénk, akkor ennek a valóságából élünk el. Hogy miért fontos ez? Mert hogyha a hétköznapjaink valóságát nézzük csak, akkor azt hiszem, hogy elég kétségbejtő lehet a valóságunk. Sokszor nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Talán vagyunk néhányan, akik aggódunk, hogyha nem is a holnap, de mit hoz a tél? Hogyan lesz tovább? Hogyan lesznek az anyagi dolgaink? Mi lesz a családunkkal? Kínzó kérdések, amikre, lássuk be magunktól, nem kaphatunk választ. És hogyha így mennénk haza, akkor azt hiszem, hogy nem annyira Krisztus győztes népeként távoznánk, sokkal inkább vercserekként. Emellé teszi oda az igénk az örökké valóságnak a reménységét. Mert hogy az Isten arról beszél, illetve az igénk arról beszél, hogy az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Az Istennek van gazdagsága, mégpedig azért van gazdagsága, mert ő már győzött Krisztusban, e fölött a világ fölött. És mivel győzött Krisztusban, e fölött a világ fölött, előttünk van az örökké valóság reménysége. És hogyha valóságosak az előbbi képek az aggodalommal, akkor tegyük mellé azt, hogy valóságos az, hogy az örökké valóságban már nem lesz hiányunk. Ott már nem kell aggódnunk. Ott már nem lesz fájdalom. Ott már nem lesz gyász. És ezt készíti el az Isten mindenkinek, aki benne hisz, aki benne bízik. És így láthatjuk azt, hogy az élet több a földi javaknál. Hogyha most aggódunk is, az Isten mennyei távlatot ad elénk. Valaki a délelőtti istentisztelet után azt a képet használta erre, hogy néha úgy vagyunk az életünkben, mint a hógömb. A hógömbben ugye ott van a figura, és ott vannak a kis hópihék. És ahhoz, hogy ez szép legyen, ahhoz meg kell rázni. És nem tudom, belegondoltunk-e már valahogy, hát milyen lehet a figurának ott bent, amit így ráznak, azért, hogy gyönyörködjenek benne. Valahogy így van az életünk, hogy sokszor itt a Földön megéljük azt, hogy minthogyha ráznának a körülmények, vagy minthogyha az Isten megrázná a hógömbünket. Viszont mindez az örökké valóság felé mutat előre, mert hogy az Úr már most az örökké valóság tükrében bánik velünk. És végső soron az ő gondoskodásának az a lényege, az a célja, hogy az üdvösségünket munkálja. Így van előttünk most a kérdés, hogy hogyan tekintesz magadra, testvérem? Mik azok a szükségeid, amik a leginkább hangosak most számodra? Mi az, ami a leginkább megállít most? Amiről úgy érzed, hogy hiányzik? Mert hogy szól a mai igénk mindezek közepette, hogy Krisztus az, akiben az Isten betölti a szükségedet, és így mehetsz hozzá. Látjuk tehát azt, hogy az Isten ismeri azt, hogy mire van az övének szüksége, és így ismeri egészen személyesen, hogy neked mire van szükséged. Azért ismeri, mert ő alkotott. Azért ismeri, mert ő szeret, és azért ismeri, mert ő gondoskodik. A második kérdésünk az pedig, hogy hogyan tölti be mindezt a szükséget. És ezzel kapcsolatban az első, amit elmondhatunk, az az, hogy neki van rá hatalma. Van hatalma arra, hogy gondoskodjon a szükségleteinkről. Ugyanis ezt írta Pál, az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket. Figyeljük meg, az én Istenem, ez egy hitvalló embernek a bizonyságtétele. Ő már ismeri úgy a mindenható Istent Krisztusban, mint aki gondoskodik, mint aki ezt már megcselekedte, és így adja az olvasók elé az ígéretet, hogy betölti a szükséget. És itt van ez az ígéret, ami arról szól, hogy az Isten nem marad passzív szemlélője az életünknek, hanem nagyon is aktív és cselekvő. A kérdés csak az, hogy egyébként behívjuk-e az életünkbe. És így hív arra, hogy hittel ragadjuk meg a vele való kapcsolatot. Így hív arra, hogy ahogyan Pál a szükségei közepette tud hinni az Istenben, az ő gondoskodásában, úgy mi is hittel ragadjuk meg a Krisztussal való kapcsolatot. És ez lesz az, ami az aggodalmat átírja, és aggodalom helyett bizalomra hív. Hogy ez a bizalom hogy néz ki? Egyszer hallottam egy fiatalembert, aki arról tett bizonyságot, hogy a 2008-as világválság idején neki hogyan változott meg az élete. Ő folyamatosan templomba járó hívő keresztény ember volt, és a válság előtt jól menő vállalkozása volt, beosztottakat irányított, alapvetően anyagi biztonságban élt ő is és a családja is, mindene rendben volt, mindene megvolt, és aztán a válság ezt az egészet átírta. És egyik pillanatról a másikra elveszítette a munkáját, a stabil megélhetését, meg kellett szüntetnie a vállalkozását, elbocsájtani a beosztottait, és ott állt egyik pillanatról a másikra, hogy ő, aki vezető volt, aki szellemi munkából élt, most nincsen semmije, és nem tud mihez kezdeni. És az állás lehetőség, ami elé jött, az a parkoló őrség volt, és így ő parkoló őrként kezdett el dolgozni, és járta az utcákat, az autókat ellenőrizve. És ahogyan elmondta azt, hogy hogyan változott meg az élete, nem a keserűségről beszélt, nem arról beszélt, hogy mi mindene hiányzik az előző életéből, vagy a korábbiakból, hanem arról tudott bizonyságot tenni, hogy mindvégig Krisztusban bízva, és az ő gondviselésében bízva, azért nem kételkedett egy pillanatig sem, és azért tudta elvállalni ezt a munkát, azért tudta átértelmezni az életét, mert bízott abban, hogy az Isten betölti a szükségét, és így is lett. És meg tudta szeretni az új munkáját, és tudta így gyakorlatilag újrakezdeni az életét. Aggodalom helyett bizalomra hív minket az, hogy az Isten betölti a szükségünket. És ha már a bizalomnál járunk, akkor hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? Arra hív minket, hogy merjük látni a szükségünket. Mert hogy az az élet jele, hogyha már régen lemondtunk mindenről, ha már semmit nem akarunk, akkor az a megfásultságnak, a megtörtségnek a jele. Ha már régen nem bízunk abban, hogy az Isten még tud segíteni, akkor az annak a jele, hogy talán megújulásra van szükségünk. Ha tehát érezzük a hiányainkat, ha vannak vágyaink, vannak céljaink, akkor azoknak van helye az Istennél. Azokat elmondhatod neki egészen őszintén. Talán olyan őszintén, ahogy magad előtt sem mered felvállalni, mások előtt meg végképp nem. Van helye az Istennél a szükségeinknek. És van helye az Istennél a vágyainknak. Azzal a hittel, hogy ha kell, akkor ő ezeket átírhatja. Ha kell, akkor lehet, hogy ezeket máshogy fogja betölteni. Viszont abban, hogy az Istennél viszem mindezt, annak a bizalma is van, hogy tudom, hogy nála van ennek a helye. Mert hogy magamtól nem tudnám megoldani azt, ami előttem van. Magamtól nem tudnék túllátni a saját erőforrásaimon. Viszont az ige azt mondja, hogy az Isten tölti be a szükségünket. Nem arról beszél, hogy kezd el megszerelgetni az életedet, aztán majd talán valahogy kisegíti. Hanem fordulj hozzá bizalommal, és ő az, aki segít. Kicsit olyan ez, ahogyan az Istenhez mehetünk bizalommal, mint nem tudom, kinek van segítségkérő hangja. Én kiderült, hogy mióta elköltöztem otthonról, azóta is megvan ez a segítségkérő hangom, az anya és az apa, és hogyha felhívom őket ezzel a bizonyos hanggal, akkor ők hát a következő kérdést teszik csak fel, hogy hova menjünk. És az is lehet, hogy ahogyan ezt most hallgatjuk, sokunknak nem ilyen szülőképe van. És ez nehéz lehet pont ezért így tekinteni az Istenre, mint aki betölti a szükségünket, de testvérek, olyan mennyei atyánk van, akit érdeklünk, akit érdekel a szükségünk, és akihez mehetünk ezzel a hanggal, egészen őszintén, gyermekként, akárhány évesek legyünk, akármilyen legyen a magánéletünkben betöltött pozíciónk, akármennyire is megtanultuk azt, hogy keménynek kell lennünk, akármennyire is sebeket kaptunk volna. Az Istennél van helye a szükségeidnek. Mehetsz így hozzá. Mert hogy a két véglet az lenne, hogyha nem így lenne, hogy kivonódunk a saját életünkből. Nekünk már úgy is mindegy. Vagy fatalista módon, a mi sorsunk már úgy is el van rendezve, nem tehetünk semmit, de egyik sem az, amit az igénk hoz elénk. Az ige azt mondja, hogy az Isten betölti a mi szükségünket, és így van helye az Istennél mindennek. Végül pedig egymás felé fordulásra is hív. Eddig arról hallottunk, hogy hogyan gondoskodik Isten az egész világról, és ezért hogyan van helye a mi szükségeinknek nála személyesen, és most pedig azt nézhetjük meg, hogy hogyan szólít meg minket mindez gyülekezeti közösségként. Ehhez pedig azt kell látnunk, hogy a felolvasott igénk előzménye az, hogy Pál apostol hálát ad a gyülekezetnek azért, mert adományokat küldtek neki. Szóval, akik olvassák eredetileg ezt az igét, ők olyan emberek, akik adakoztak ennek a Pálnak. Azért, mert Pál segítséget kért, és ők segítséget adtak. És az adakozóknak szól a bátorítás, hogy az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Tehát semmilyen adomány soha nem teszi szegényebbé azt, aki adja. hanem ott van helyette az ige bátorítása. Hogyha így szeretettel fordulunk egymáshoz, hogyha így figyelünk oda egymás szükségeire, akkor azon az Isten áldása lesz. Így hív minket arra, hogy az egyik oldalról merjük kommunikálni egymás felé a szükségünket, a másik oldalról pedig figyeljük és keressük azt, hogy hogyan tud eszközként használni az Isten arra, hogy a másiknak a szükségleteit betöltse, akár a gyülekezeti közösségben, akár a tágabb környezetünkben. Van diakóniai szolgálata a gyülekezetünknek, hogy csak egy konkrét példát mondjak arra, hogy hogyan lehet ebbe bekapcsolódni, hogyha Isten lelke erre indít minket. Viszont az is fontos, hogy ez nem ilyen cserekereskedelem, hogyha én itt adok, akkor majd ott máshol az Isten talán megsegít, és akkor ilyen érdekkapcsolatot lehet kialakítani egymáson keresztül az atyával, hanem arra hív az Isten, hogy tiszta szívvel keressük azt, hogy hogyan lehetünk jelen egymás számára ezzel a gondoskodással, hogyan lehetünk a gondoskodásnak az eszközei egymás életében. Összefoglalva igény üzenetét, két fogalom volt előttünk, az, hogy az Isten ismeri a szükségünket, és az, hogy betölti a szükségünket. Látjuk azt, hogy ismeri a szükségünket, mert ő alkotott, és az ő szeretetéből következik az, hogy az üdvösségünket akarja munkálni, és ezen keresztül betölti mindazt a szükségünket, ami előttünk van. Előfordulhat, hogy nem éppen úgy, ahogyan számítunk rá, vagy nem éppen akkor, de az biztos, hogy ő jelen van az életünkben. És ahogyan jelen van, munkálkodik is aktívan, és így tárhatjuk fel előtte mindazt, ami a szívünkön van. Így engedhetjük, hogy formálja a mi életünket. Mert hogy az Isten nem aranyhal, neki nem, ő nem úgy működik, hogy soroljuk a kívánságunkat, hanem olyan Úr, akivel kapcsolatunk lehet, és aki élő kapcsolatot készít. Mert hogy Krisztusra nézve a legnagyobb szükségünk már el van pecsételve ő benne, és ezt a kegyelmet ígéri mindannyiunknak. Ennek a kegyelemnek a jele és pecsétje a terített asztal, amiben most együtt lehetünk. Amen. Imádkozzunk. Gondviselő Istenünk, köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk, a te ígéden keresztül, hogy megerősítesz a sákramentumon keresztül, hogy megerősítesz az életünkben. Köszönjük azt, hogy láthatjuk a te gondviselésed nyomát, de azt is szeretnénk elé tenni, hogy annyiszor elfedi ezt minden más. Annyiszor elfedi a gonosz, annyiszor elfedik a félelmeink, a fájdalmaink, és nehéz ilyenkor a te szeretetedet látnunk. Kérünk, hogy lépj mellénk ezekben. Lépj mellé a gyászolóknak, lépj mellé a kérdésekkel küzdőknek. Kérünk, hogy lépj oda azok mellé, akik most kételkednek. Köszönjük, hogy olyan Úr vagy, akinek ezek nem ismeretlenek, és hogy te így szeretsz és így fogadsz el. Szeretnénk olyan közösséggé válni, akik tudják támogatni egymást a nehezekben. Köszönjük, hogy ezt már megélhetjük. Szeretnénk olyan közösség lenni, ahol otthonra találhatnak a sebzettek, és hálát adunk azért, mert ez már megvalósulhat. Kérünk, hogy te formálj ebben tovább minket, hogy így lehessünk a te lámpásaid a családunkban, hogy így térjenek hozzád emberek erről a lakóterepről, látva azt, hogy ki vagy te, látva a te dicsőségedet az életünkben. És így kérünk, hogy mindenért, amit itt elvégeztél közöttünk, a tiéd legyen a dicsőség, Urunk. És taníts minket ebből élni. Nem csak itt az Isten tiszteleti időben, hanem akkor is, amikor elmegyünk innen, vissza a hétköznapjainkba. Így kérünk, hogy kísérj el minket. Úgy is kérünk, ahogyan az Úr Jézus tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.